Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Jubilálunk, kérem szépen, 250. adóvilág adás a mostani. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van itt velünk. Szia, jó reggelt!
Sziasztok!
Gratulálok magunknak!
Jó, hát azért van még előttünk, mögöttünk is van most már valami. van előttünk, 150 országban érdemes foglalkozni adóba talán egy évben. Úgy azért látjuk, hogy 3 évente érnénk körbe, de azért mindig kitérünk, tehát azért remélem, hogy a hallgatók is unalmas, hogy minden évben mindig ugyanazok az országok jönnek, sőt, hanem igen, eltérőek. De most mára tulajdonképpen pont egy ilyen jubileumi témát választottunk, hogy csak a múltat nézzük, hogy nézzünk előre is, hogy mi várható, hogy a post-covid adózásról állítottunk össze néhány gondolatot, meg szerintem a Botond is erre készült, és hát, hogy mit hoz ez az egész, azt látjuk most már egy ideje, hogy mi történik az adó világában, vagy a világadózásában. És a kérdés az, hogy egy Covid az mennyire tud bezavarni, mennyire tud dolgokat megváltoztatni. És én azt látom egyébként, hogy nagyon. Tehát egyébként is vannak trendek, tehát amiket lehet látni, hogy a világadózása az egyre, hát a digitalizáció fejlődésével egyre jobban kontroll alá kerül. Tehát egyre több az adat, egyre több az információ, ezeknek a feldolgozása, kiértékelése és az országoknak a pozícionálása az ennek mentén halad. Ennek a fő platformja az OECD, és az a elhíresült BEPS, ez a Base Rolling Profit Shifting program, tehát amiknek az a célja, hogy megakadályozza az adózásnak azokat a kiskapuit, amik a múltban igen gyakoriak voltak. Tehát erre van egy elég összetett BEPS program, ami 15 lépésből áll.
Igen, ez be is indult, és ez tervbe volt véve, ugye ez nem egy ilyen hirtelen jött ötlet, és amit az elején mondtál, nekem az jutott eszembe, hogy amiről mi korábban beszélgettünk trendszerűen, az a digitalizációnak, és az amiatt hát teljesen újfajta globalizációnak köszönhető változások, vagy amiket vagy kikényszerített a digitalizáció, vagy pedig ki kellene, hogy kényszerítsen az adózásban. És ahogy a Covidot említetted, az jutott eszembe, hogy mivel ez felgyorsította ezt a folyamatot, ezért nyilván még nagyobb nyomással van a világadó hatóságaira, így akár egyébként az OECD-re is ez az egész.
Igen, de egy nagyon érdekes folyamat zajlik le, és ez szerintem nem az, amit a BESZ-be eredetileg kitűztek, szerintem ez egy jellet kapott, de ez magánvélemény ez a történet. A BESZ eredetileg azt kitűzte, hogy a digitális gazdaság adóztatása az egy külön, az volt az első számú webspot. És itt az ember tényleg valamit vált, ami valami fajta forgalmi típusú, vagy valami fajta nyerességelosztási szabály, és így tovább. De valami fajta, tényleg valami a korszellemének jobban megfelelő technológiát. Ezzel szemben ennek a digitális területnek az adózása most egy ilyen kettős pillérrendszerben két irányba indult el. Az egyik egy újabb elosztási szabályokat teremtett az országok között, hogy mikor van olyan alap megadóztatni egyáltalán ezeknek a társaságnak a jövedelmét, tehát most jövedelmekről beszélünk, és illetve azt, hogy és ez magával hozta azt is, azt a globál minimum taxet. Tehát gyakorlatilag teljesen elkanyarodtunk ettől, hogy lehetne a digitális cégeket, helyette azt mondták, oké, nézzük meg, hogy digitális cégeket hogy lehet adóztatni, milyen feltételek mellett lehet egy digitális szolgáltatót a világban bárhol adóztatni, de egyébként adjuk meg azt, hogy ha bármi van, akkor ez minimum 15%-ot tegyen ki, illetve ha nem, akkor az ország, amelyikben ezek a cégek rezidensek, azoknak legyen joga ezt az úgymond be nem szedett adót beszedni. Na most ebből az a probléma az egészen, hogy ez a fajta modell, tehát Másra nézzük, ezek a cégek, amikről beszélünk, tehát a digitális adózás kapcsán, ezekből 10-ből 8 amerikai. Tehát, és itt ott függ össze a Covid, meg egy csomó minden a költségvetések, hogy ezek a cégek tényleg keveset tesznek le Amerikába az asztalra, de ez az intézkedési csomag, ez egyébként azokat az országokat fogja erősíteni adózásban, nem ahol ezek a cégek értékesítenek például, mert nem lesz valós gazdasági jelenlétük, úgymond csak értékesítenek, viszont azokat az országokat fogja erősíteni, ahol ezek le vannak telepedve. Uh-huh. Tehát magyarán az anyja országokat, a nagy gazdaságokat. Tehát ez gyakorlatilag ezeknek a digitális cégeknek a kivonása nagyjából a nemzetközi adózásról. Persze ez nem így van, mert le van ez vezetve, hogyha volna olyan telephelye, meg akármi, de azért nagyjából nem azt látjuk, hogy a digitalizációnak azt a fajta szellemét fogják meg, hogy egyfajta bájtadó, vagy valami olyas valami, ami gyakorlatilag azt mondaná, hogy oké, ebben az országban ekkora forgalmat realizálok, akkor valami pici pénzt hagyjak ott, valami pici pénzt ott fognak hagyni, de valójában ez igazából egy írmodell kifüstölésére, és én úgy látom, hogy döntően az amerikai ilyen digitális cégeknek az amerikai adóztatásának a helyreállítására szolgál. Szóval valójában a COVID az két dolgot hozott, egyrészt adóemeléseket, mert látjuk, hogy ez a 15%-os minimumadó, ez egy probléma, ez mindenkinek egy probléma lesz, de valójában szintén megoldható, itt még rengeteg kérdés nyitva van. A másik kérdés, hogy nem kezeljük le azt, hogy például egy olyan ország, mint a Franciaország, amelyik bevezetett azt, hogy forgalmi, vagy minimum kidobott rájuk egy minimum adót, hogy tegyenek be a multinacionális cégek, azokat az adókat valószínűleg ki akarják vezetni. És meg akarják azt nézni, hogy Franciaországban milyen, mondjuk egy Amazonnak milyen olyan telephelye van, ami alapján Franciaország egyáltalán volna joga adóztatni. Szóval én úgy gondolom, hogy ez egy a digitális adózás az ezzel egy nagyon klasszikus módon kerül lekezelésre, de nagyon úgy néz ki, hogy ilyen hát az anyaországoknak az adóbevételeit fogja növelni, ha ez a módszer marad.
Hát pedig valami megoldásra szükség van, mert egyre nagyobb az elégedetlenség pont ezzel kapcsolatban. Nyilván más országok pedig nyújtanak mindenféle safe haven-t olyan adózási szempontból is, olyan cégeknek, akik szívesen mennek oda, és részesülnek ezekből az előnyökből.
Ez így van, ez abszolút így van. Tehát én úgy gondolom, hogy a következő időszak az a több adóbevételekről fog szólni. Tehát azt látjuk, ugye, hogyha téma szerint gondolkodunk, hogy a COVID az nagyon sok kiadást jelentett. Tehát egyrészt egy gazdasági visszaesés és kiadásokat. Ez kettős teher egy állami költségvetésnek, amelyik hát gyakorlatilag bízhat a visszalendülésben, és az hozhat növekvő adóbevételeket, de valójában az elköltött COVID pénzeket, mert ugye ott költenek cégekre, költenek személyekre, tehát vannak propeller pénzek, és így tovább, azt valahonnan vissza kell hozni. És ez biztos, hogy az adóbevételeknek a kiterjesztésére fog kerülni. Na most mi egy olyan országban élünk, meg egy olyan adógondolkodás mentén haladunk, ahol úgymond a forgalmi típusú adózás az megelőzi a jövedelem típusú adózást. Tehát súlypontjában mi nem jövedelmeket nézünk, de például ha átnézünk a tengeren túra, ahol az USA-ban, ahol a sales tax az hát sok szempontból marginális, vagy egészen más szerepet tölt be, ott a jövedelemadózás az első. És gyakorlatilag úgy látjuk, hogy ez a két elv ütközik. De EU-n belül is egyébként a G20-asok döntően jövedelem típusú adózást is érvényesítenek, vagy nagyon meghatározó láb. És én azt gondolom, hogy ez egy komoly geller lesz. Tehát, és pont az, amit te mondasz, az elv nem biztos, hogy így maradéktalanul érvényesülni fog. Én nem látom, hogy az OECD ebben olyan nagyot alkotott volna, de hozzá kell tenni, az OECD roppant termékeny. Tehát, ha most át akarnánk nézni, hogy pontosan mi történt, akkor ilyen több ezer oldalt kéne átnézni, mert ezek a frameworkok, ezek rettenetesen dolgoznak. De ami kijön, az nekem úgy igazából nem azt adja ki, hogy ettől mondjuk egy olyan országnak, ahol eladnak ezek a cégek, jelentős adóbevétele lesz, hanem inkább az, hogyha ott nincsen semmi, csak egyszer szolgáltatnak, akkor igazából még talán kevesebb joga lesz azoknak az országoknak ezt adóztatni. Viszont kikapcsolják azokat a kedvezőbb helyeket, amiket mondasz, és azokat a cégeket ezzel a minimum adózással maradhatnak ott egyébként a cég. Azt mondja, hogy ha ott az effektív adó csak mondjuk 2%, akkor 13%-ot az USA-ba tessék még befizetni. Uh-huh. És ez így egy komoly probléma lesz, mert a gazdagabb lesz még gazdagabb. Persze ezt megint le lehet vezetni, hogy ezekben az országokban költik el a cégek azt a fajta innovációs ráfordítást. Tehát végül is itt történnek a befektetések is. Azoknak az országoknak a tőkepiaca fandolja ezeket a cégeket. Tehát az a gazdaság lenne elsődlegesen jogosult ennek a hasznait szedni, de azért ez egy picit ellentmond pont annak a digitális szemléletnek, amit látunk, tehát hogy bármikor, bárhol, bármit el lehet adni. És ez erre én szerintem ez az OECD modell csak részben ad választ, és nagyon erősen azok felé, az országok felé húz, ahol döntően ezek a cégek vannak. Na most Európa azért, tegyük hozzá, nem tartozik ezek közé. Tehát Európa az elmúlt 20 évben ezen a téren nagyon robosztus pozíciót vesztett. Tehát gyakorlatilag nem tudunk olyan európai IT céget felmutatni, amelyik ezekkel az amerikai vagy nagyisten kínai cégekkel versenybe tudott.
Hát igen, ebből kiestünk, és ez egy óriási fejtörés ugye az európai politikának is, mert ez politikai ügy is, nem csak adózási ügy, hogy mi legyen. Nyilvánvalóan itt az egész adatvédelmi kérdés, és az, hogy egyáltalán kinek szolgáltatjuk ki magunkat így Európából, az egy nagy kérdés. De mi lesz azokkal, bocsánat, hogy egy kérdés maradt még ezzel kapcsolatban, ugye, hogy oké, beszélünk arról, hogy mit szeretne az OECD, hogy mit szeretnének bizonyos országok, hogy nekik is csurranjon, cseppenjen ebből. Más országok viszont kimondottan veszítenek ezen, olyan országok, akik pontosan telephelyet adnak ezeknek a cégeknek, meg lehetőséget. Ők erre építették a business modelljüket.
Hát ez így van, csak ugye itt az adóelőnyöknek az egyoldalú kihasználása, legyen az Írország, vagy akár Hollandia, vagy más országok, de ezeket azért nehéz így besorolni ebbe, de akár ilyen különböző offshore modellek, amik azért USA-ban is meg részben elfogadottak, ezek ezzel ki fognak szorulni. Ez a tartalmi elv alapján meg fog történni, és a BEPS-nek egyébként ez a fajta az a fajta adatszolgáltatási és az adatgyűjtési mechanizmus, amelyik hatályban van és működik, az gyakorlatilag ezt teljesen transzparensé teszi. Tehát szerintem nem egy olyan világba megyünk most adózásba, ahol ezek az adóbevételek egyenlőben lesznek elosztva, hanem egyenlőtlenebbül a forrás országok, tehát a technológiában rendelkező országok fogják ennek az adóját így beszedni, azok a gazdaságok lesznek erősebbek, ez egy meghatározó gazdaság. Én nem néztem most itt számokat, hogy a digitális gazdaság a normál gazdasághoz képest hol fog állni, de azért azt tudjuk, hogy majdnem mindenben ott van, tehát ez egy nagyon nehezen leválasztható, de azt tudjuk, hogy már a tech cégek, tehát most beleértve a Google-től kezdve, az összes, a legnagyobbak azok amerikai, 10-ből 8 amerikai. Uh-huh. Tehát ezek amerikai bevételek lesznek, és a minimum, tehát a globális minimum társasági adó is ezt mutatja. Tehát ő azt mondja, hogy hagylak én téged Írország működni, csináljátok, szedjetek be annyit, amit ti akartok, mert ti másképp is kerestek. Hát nem lehetetleníti el ilyen értelemben, hanem gazdaságilag tesz értelmetlenné, mert onnantól kezdve föl fogja tenni magának a digitális szolgáltatás, és mi a fenének üljek én akkor Írországba, egy adott költségszinten, hogyha ennek nincsen meg a haszna, mert a 13-at elveszik tőlem.
Igen. Igen.
És ez a fajta adóverseny részben meg fog szűnni, vagy meg fog változni, és én úgy gondolom, hogy a Covid ebben nagyon begyorsított. Tehát a Covid az, láttuk, hogy az USA-ban is, csak az elnökválasztás során láttuk, hogy milyen nagyságrendű költségvetési pénzeknek az elígérése folyik, vagy folyt, és még ez igazából folytatódik, tehát most már a Covid-tól független infrastruktúrális beruházások vannak meghirdetve. Tehát valójában azt látom, hogy a költség, tehát a gazdaságnak föl kell készülni a következő időben, és a Covid talán ennek egy ilyen első mércéje, vagy lépcsője, hogy erősebb adóterhek fognak jönni. És ebben a környezetben nehéz lesz navigálni, mert ugye lehet adóztatni sok mindent, lehet jövedelmet, fogyasztást, az első, ha nézzük, vagy vagyont. A vagyon az nem túl népszerű, de már azt is kezdik mondogatni egyébként, főleg ilyen társadalmi igazságosság téma okán. De ha a jövedelemadózásba masszívan előrébb kell lépni, akkor az sok országnak probléma lesz. Egyébként Magyarországnak is végig kell gondolni a 9%-ot, meg
az biztos, igen.
De ezek még valahol kezelhetők, mert az adózásban ismerik azt az elvet, hogyha hiába, tehát lehet magas egy adókulcs, mi is lehetnénk 15%-kal, de ha különböző olyan adókedvezményeket teszünk mögé, amelyekkel lehozható ez akár 9-re vagy még alá, akkor ez működik. Tehát gondolok itt ilyen feltételezett kamatok elszámolására, különböző amortizációs modellekre. Tehát van itt jó egy pár olyan eszköz, amivel ezt úgymond a magasabb lehet, a több lehet kevesebb, de ilyen szempontból ez nem egy jó irány. És azon kívül mondom, teljesen eliminálja ezt az áfát. Az EU-ban az áfa ott van, de az EU ebben én úgy látom, G20 ide vagy oda néző. Tehát nem, mivel a technológia nem itt van, most Németországban fel tudunk mutatni egy SAP-t, vagy mutassunk olyan európai szolgáltatót, aki ebben esélye van a következő 5-10 évben befutni. Tehát én úgy látom, hogy Európa az a zöld irányt tűzte ki, ami ennek a technológiának hát igazából teljesen semleges.
Tehát hát abból izgalmas. Nagy
nehéz lesz szerezni. Abszolút, szerintem egy nagyon érdekes idő elé nézünk, és ha a Covid tovább megy, vagy a Covid mindenképp egy mérföldkő, mert minden országban olyan bevételeket, tehát olyan bevételkiesések voltak, és olyan költségvetési kiadás növekedések a különböző programok miatt, amit valahonnan vissza kell szedni, ha valaki a másik kritériumokat be akarja tartani.
Igen.
És ez nem fog menni másképp csak adóbevételekre, mert azért azt látjuk, hogy a politika a spórolásban, tehát lehetne a költségvetési kiadásokat is csökkenteni, hogyha a hiányt akarunk csökkenteni, tehát nem csak a bevétel, ez olyan, mint egy vállalkozásnál, tehát mondhatom én, hogy többet költök, de akkor több a bevételem, de az állam azért ilyen szempontból speciális szerepkörben van, mert ő a bevételeket könnyebben tudja mobilizálni, tehát nem piaci viszonyok mentén történik, vagy csak részben is emiatt. Gyakorlatilag a bevételnövelés az egy alapvető költségvetési gondolkodás, mert mondhatnák azt, hogy költsenek az urak kevesebbet, például az USA-ban is, de nem ezt teszik.
Igen.
És ez egy nagyon nehéz. És aztán külön kérdés, ebben az adózó mit kap vissza. Szóval ez egy nehéz világ, de a post-covid adózás az szerintem egy súlyosabb adózás lesz. Egy kicsit szerintem olyan szempontból diszkriminatívabb, hogy aki rendelkezik a technológiával, az valószínűleg az adóztathatja azt a technológiát, ami szerintem nem fair, tehát az olajipar se így működik. Tehát az olajipart lehet egyébként párhuzamba állítani, mert az olaj mindenhol ott van, és mindenhol jövedéki adóval terhelik. Tehát tulajdonképpen minden ország, amelyik az olajiparból valamilyen szinten, tehát az olajat felhasználja a gazdaság, ott van költségvetési bevétel, és nem jövedelem típusú. És ezt egyébként nem engedték át az amerikaiak, úgy látom, az adózásban, a digitális adózásban. Miközben az olajiparban volt, de az olajiparat megpróbálja mindenki kiszorítani. Tehát gyakorlatilag a költségvetési oldalról nagyon nehéz lesz ezt egyensúlyba tartani, szóval barom izgalmas időket fogunk élni egyébként.
Szerintem erre fog a Botond is válaszolni majd. Köszönjük szépen, Zoli, nagyon jó.
Nagyon izgi volt.
Jó munkát, szép napot.
Köszönjük, nektek is.
Szia, szervusz.
Kerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszéltünk arról, hogy milyen adótrendek vannak így a post-covid időszakra, mi az, amire lehet számítani, milyen nehézségek vannak. Feledi Botond külpolitikai szakértő is majd erről beszél, egy picit geopolitikai szempontból, 250. jubileumi adóvilág rovatunkban.
Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És akkor folytatjuk ezt a jubileumi 250. adóvilág rovatot Feledi Botond külpolitikai szakértővel. Szervusz Botond, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Boldog jubileumot neked is!
Sok boldog 250-et!
Azért, ha ezt végig számolom, az már több, mint egy Tour de Monde, tehát ez egy komoly szám.
Igen, abszolút.
Az imént az Olival azt vizsgáltuk, hogy milyen post-covid adótrendek vannak, illetve hogy egyáltalán mik azok a problémák, amikkel meg kell küzdenie országoknak, nemzetközi szervezeteknek, és hát nyilvánvalóan hasonló jellegű problémák jelentkeznek a geopolitikában is, sőt, mi több, ugye magának az egész geopolitikának az egyik sarkalatos része az, hogy ki, hogy és mennyit fizessen kinek. De hát ugye vannak itt olyan komoly gócpontok most, és nem az ilyen posztapokaliptikus képekre gondolok, amikor Szicília vagy Törökország lángokban van, hanem az olyan problémákra, mint amit legutóbb derült ki, hogy ugye ez az iráni konfliktus az Egyesült Királysággal és az Egyesült Államokkal, ami egyre inkább éleződik.
Tele vagyunk, igen, tehát hagyományos konfliktusokból sem áll rosszul a világ. Igazából itt a Covid kapcsán még az legelső hónapokban volt egy icipici várakozás, hogy talán ez pufferel egy picit, mert hogy majd a hadseregek is máshogy viselkednek. Ez az elvárás vagy úszat abszolút nem jött be. Gyakorlatilag inkább éleszte a konfliktusokat, hiszen amit te is mondasz, egy ilyen ellátó láncbeli kitermelési helykörnyéki zavarok és leállások miatt azért rengeteg olyan versenyző helyzet született, amit azért eddig nem nagyon láttunk. Tehát az, hogy egy kínai reptéren amerikai vagy más diplomaták készpénzzel fizessenek valamilyen orvosi dologért egymással versenyezve, ezek eddig nem látott jelenetek voltak ilyen mennyiségben a geopolitikában. Persze önmagában nem meglepetés, csak hát egy új típusú versenyhelyzet alakult ki. Ez az, ami szerintem az egyik trend, és velünk fog maradni, hogy az ellátó láncok hogyan rendeződnek át a világban, és tulajdonképpen ezt az ürügyet, hogy a Covid kapcsán ezt érdemes újra gondolni, vajon hogyan fogják tartósan beépíteni az országok a saját stratégiájukba, a nemzetbiztonsági elképzeléseikbe. Uh-huh. Ugye nyilván erről szól a kínai függőség leépítése, ami látjuk, hogy közben Európában is azért egyre mélyebb gyökeret vert a stratégiai kritikus infrastruktúra védelem, befektetésvédelem területén. Hogyan akaszkodtak erre más országok rá, hogy India hogyan próbál elhozni gyártási kapacitást, vagy teremteni a saját határain belül, de hát ez nyilván igaz az afrikai különböző bányákról kezdve minden másra. Ami engem meglepett az, hogy az Afrikáért folytatott verseny milyen elképesztő mértékben begyorsult. Tehát miközben arra számítottunk, hogy majd mindenki fél Afrikától, hiszen a Covid-ot azért elég szabadon terjed ahhoz képest, hogy az átoltottsággal mondjuk Európa és a nyugati világ áll. Egészen elképesztően tovább gyorsult ez a verseny. A száheli régióban gyakorlatilag az oroszok megjelentek, franciákon, ahol hátravonultak. Tehát egy nagyon izgalmas játszma zajlik, amit külön érdemes lehet elemezni.
Külön elemezni, és ugye szépen csendben az infrastruktúrával beszivárogtak a kínaiak, már nem most, hanem már a 70-es évek végén, 80-as években, ugye útépítésekkel, vasútfejlesztésekkel és stb. És hát ugye ez nem volt véletlen.
Abszolút, igen. Tehát a kínaiak a stratégiai türelemre mindig jól játszottak. Gyakorlatilag ez csak most az utolsó elnökkel került egy picit fellebbentésre, és bemutatva azt, hogy tulajdonképpen ez az eddigi 30-40 év stratégiai türelem mire elegendő. Más kérdés, hogy hosszú távú következményként azért a kínai társadalmi belső feszültségek vajon mennyire lesznek fokozva, főleg, hogyha most a delta variáns ugye újra elkezd adott esetben Kínában is határozottabban terjedni, ha kiderül, hogy a delta-ellen mondjuk a kínai vakcina védelme vagy hatékonysága alacsonyabb. Tehát azért rengeteg izgalmas kérdés jön még ezzel kapcsolatban is, ahogy most látjuk, hát csak a magántanítás történet, amit a magyar sajtó is hozott, jelesül, hogy a magánfelkészítő órákat betiltotta a kínai párt az ország egész területén a társadalmi egyenlőség idejébe, hiszen az a gazdagok kiváltsága volt. Ez micsoda tőzsdei menekülést eredményezett a New Yorkban. Tehát egészen érdekes összefüggések kezdenek kiderülni, vagy kezdenek az ideges Covid körülmények és post-Covid körülmények között meglátszani. De ugyanide tehetjük azt, hogy Amerika mekkora leckét tanult a illegálisan felvett munkanélküliségi támogatásokból, ahol ugye több 100 milliárd dollár tűnhetett el valószínűleg hackereknek köszönhetően, akik a dark webben vásárolt identitásokkal a legkülönbözőbb déli államokban tudták lekérni az USA-ban a munkanélküli ellátást teljesen jogtalanul. Aha. Tehát olyan dolgokat tanultunk meg, ami biztos, hogy velünk marad, tehát ez, hogy egy szövetségi államban nem lehet az egyes államoknak más védelmi rendszere, vagy muszáj egy minimumot kikényszeríteni, nem csak javasolni. Ezek is jönnek. Európában ugye ebben még bele se láttunk, de azért nyilván egy kicsit máshogy működik a rendszer, meg nem hetente online kellett leadni munkanélküliségi segélyt. De azért ez az online történet, és utána, hogy látjuk a fokozódását a Colonial Pipeline leállástól a buszgyár leálláson át, tehát egészen szépen látni, hogy az ellátó láncokat tesztelik a másik irányból is, uh-huh. A kibertérben.
Hát tesztelik, mint ahogy tesztelik azt is, és én megmondom őszintén, nekem ez volt a legérdekesebb, amit láttunk itt a Pegasus botrány kapcsán, hogy hogyan lehet lényegében kiszervezni egy hírszerzési feladatot. Tehát amikor egy harmadik országnak egy magáncége látja el lényegében a hírszerzést, azért az elég sok kérdést felvet.
Abszolút, és ugye több ilyen országot ismerünk, akik kvázi ebből saját magunknak nemzetbiztonsági előnyt szereznek, hogy ezek az a bázisokhoz hozzáférnek. Tehát ilyen szempontból ez a trend, ez folytatódni fog, és a Pegasus mellett már most is alig-hanem rengeteg termék van a piacon, és ez hát fog tudni még szaporodni. És hát nem csak a kvázi legálisan nyújtott államilag elismert szolgáltatók dolgoznak, ne felejtsük el, hogy mondjuk Oroszországban vagy Iránban, vagy más helyeken, ugye ezt hát hogy mondjuk szépen a szürkezónás hacker csapatok, akik államilag megtűrtek azért cserébe, hogy néha állami feladatot is ellátnak, de ugyanúgy saját takárukra is dolgoznak, feltörnek dolgokat. Azért túl vagyunk a legnagyobb, a SolarWinds botrányon is, ami gyakorlatilag alig, hanem, és még nem is merték az amerikaiak bemutatni szerintem a teljes mélységét, az egyik legdurvább hacker történeti epizód, hiszen olyan szinten jutottak el, és alig, hanem olyan időablakon átjutottak el érzékeny információkhoz a hackerek az USA különböző nemzeti rendszereiben is. Ez az egyik rész. A másik, ami szerintem iszonyatosan belünk fog maradni, az a dezinformációnak és a fake newsnak a nem gondoltuk volna, hogy lehet, de lehetett egy még mélyebb árokásása. Uh-huh. Tehát az, hogy tényleg bemész a valamelyik boltba, megkérdik, hogy be vagy-e oltva, azt gondolod, azért kérdik, hogy hát milyen jó, ha be vagy oltva. De amikor azt válaszolod, hogy igen, akkor mondják, hogy felteszik a maszkot, mert a tüskék majd támadnak. Tehát, hogy tényleg egészen az életünkre, mindennapi életünkre, és gyakorlatilag mondjuk a be nem oltottak esetében akár a túlélési esélyeikre gyakorolt hatást látjuk, amikor a kibertérből, az online térből származó információnak kőkemény offline hatásai vannak. Tehát ezt szerintem nem tudjuk előképpen fölébecsülni, hogy ennek micsoda iszonyú jelentősége van, és amit most csak a COVID kapcsán látunk, az mondjuk lokálisabb közegekben pontosan ugyanúgy megvalósítható lesz, és higgyük el, hogy ezt inspirációnak megjegyezték azok az országok, akik ezt szeretnék használni. Ugye nyilván erről szólt részben a 2016-os amerikai elnökválasztási botránynak az ismert epizódjai, hogy az utcai erőszakot tudták az online térből fokozni. Úgyhogy a társadalmi szétszakadás, az eladósodás, az államadóság növekedése, ezáltal a nemzetgazdaságoknak a kitettsége is hát óhatatlanul itt marad velünk. És mondjuk európai szempontból, magyar szempontból különösen izgalmas kérdés, hogy hogyan viszonyulunk majd a közös adóssághoz itt Európában, az Európai Unióban. Hiszen született egy döntés egy egyszeri közös hitelfelvételről, de éppen mostanában jelentette ki a német kancellár jelölt a konzervatív oldalon, hogy ez csak egy egyszeri kivételes lehetőség és alkalom volt, nem terveznék ezt a továbbiakban megtartani. Miközben hát tudjuk, hogy a déli országok Franciaországgal bezárólag inkább abban érdekeltek, és azt szeretnék, hogyha ez egy precedens lenne, ami aztán szépen tovább megy az Európai Unió gazdasági szerveződésében. Úgyhogy még Magyarországnak is itt van bőven mit izgulnia ezen. És hát azokban az országokban, ahol a delta variáns majd adott esetben az átoltottság miatt, vagy egy újabb variáns, még további gazdasági destabilizációhoz és az egészségügyi rendszer látványosabb megterheléséhez vezethet, és persze rengeteg a kérdőjel, azért ott a politikai stabilitás kockázata is mindig felmerül. Tehát ezt azért látjuk, hogy most akár Brazília milyen szinten polarizálódik, és vesz fel egy új politikai mintázatot. Ezt láttuk az USA-ban is kőkeményen megvalósulni. Európa ehhez képest egyébként alig, hanem egy fokkal stabilabb szigetecskének bizonyult a világban. De hát még van rengeteg időnk, hogy ezen az ösvényen tovább gyalogoljunk. Úgyhogy tehát ugyanúgy a belpolitikai tényezők gyengüléséből adódó kockázatok is nőttek, mint ahogy az ellátó lánc egyszerűen a visszatérés a geopolitika klasszikus részeihez, hogy van-e mit tenni, mennyiért van, és vannak-e alapvető eszközeim, az alapvető infrastruktúrámat tudom-e üzemeltetni lockdown idején. Hát erre 100 éve azt mondták volna, hogy egy háborús gazdaságot tudok üzemeltetni.
Igen.
És
igen.
Ezek most kiderültek.
És közben ugye hozzájönnek a klímaváltozással kapcsolatos problémák, a időjárási viszonyok, ugye a mostani tüzek, a vízhiány, a szemét. Tehát igen, hát nem csak hogy egy egyszerű háborús, hanem minden szempontból nagyon problémás szituációban kell üzemeltetni ezeket a gazdaságokat.
Így van, tehát záró dilemmának, és szerintem ez a legdurvább kérdés, amit én így szakértőktől hallottam, hogy vajon mindezeknek a költsége, tehát a Covid költségek, az összes természeti kár költsége mikor fog gyorsabban nőni, mint amit a növekedés egyébként lehetővé vagy finanszírozhatóvá tesz.
Ez nagyon izgalmas. Hiszen
ez két egyenes, ami rosszabb esetben megtermeti egymást.
Igen.
Na most szerintem azért robogunk e felé. Már csak azért is, mert ugye tipikusan az egyik oldalát ezeknek mindig alulszámoljuk, a másikat körül, de nem a jó irányba.
Igen.
Tehát externáliáknak tekintjük azt, hát igen, most volt egy belvíz. Hát ezek ugye szaporodni fognak, hát ez napnál világosabban látszódik ez a trend. Úgyhogy valahol erre kell felkészülni, és nyilván erről szól az egész zöld mozgalom újjáéledése, amit egy icipicit láttunk. Hát az újjáéledés most országonként más és más lendülettel, de látszik az, hogy a politika is keresi az új hangját ebben a környezetben. Szerintem ez még nagyon-nagyon kezdetleges, de én azt látom, hogy itt lesz egy generációváltás. Tehát itt valamikor ez át fog szakadni ez a gát, és az a generáció, aki már egész máshogy nőtt fel a klímaváltozáshoz való viszonyában, az láthatólag valami más módon kommunikál, mást akar, és egy nagyon nehéz generációs, intergenerációs helyzetből fogja megpróbálni érvényesíteni a szempontjait.
Okay. Bízunk ebben, mert egy kicsit ilyen disztópikus világkép alakult itt ki a végére, úgyhogy ez jó lenne elkerülni. Köszönjük szépen, nagyon jó munkát, szép napot neked, Botond.
Jó nyári gondolkozás mindenkinek, te úszok, minden jót.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértőt hallhattuk. Hát nagyon elgondolkodtató dolgok ezek.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.